Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus jön az életünk dolgaiba, hogy arról beszélgessünk, hogy a pszichológia milyen magyarázatot tud adni arra, amikor valaki olyan kapcsolatban él, amely számára nem jó. Miért rendeli magát alá a másik akaratának, miért nem képes a saját szükségleteit megfogalmazni, hogyan segíthet saját magán, illetve mi a környezet teendője. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és itt van Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, állandó szakértőnk és vendégünk, akit köszöntök, szia!
Szia!
Arra gondoltam, hogy bizonyos szempontból egy folytatását fogom most megcsinálni veled egy múltkori interjúnak, de nem kell tőlem megijedni, mert nem veled készült az interjú egyik oldalról, másik oldalról, meg nem azt várom, hogy ugyanarról az oldalról közelítsük meg. A hallgatók talán emlékeznek, múlt héten készült egy interjú Boglacsik Timivel, a képkapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, és vele is egy beszélgetés a Drogkutató Intézet által szervezett beszélgetés után, és beszélgettünk ezeknek a helyzeteknek kapcsolati erőszak, illetve hogy emberkereskedelem áldozatává ki hogy válhat, ezeknek a természetéről. Többnyire az elkövetők, vagy nem tudom, hogy hívjam, azok oldaláról mutattuk meg, hogy hogyan is alakulnak, mi a dolgok dinamikája, mi a kommunikáció, mi a testtartás, és hogyan kerül bele valaki, aki ugye áldozat lesz. És arra gondoltam, hogy nézzük már meg ennek a pszichológiáját a másik oldalról, bármilyen kapcsolatban, hogy működik valaki, amikor már az akármilyen szempontból is nem kényelmes. Tehát, hogy mi a jellemzője annak az embernek, aki valamiért nem tudja a határait meghúzni, aki nem tud maga felé annyi empátiát tanúsítani, és ez nem pejoratív, kérek mindenkit, csak hogy segítsünk egy kicsit ezt felismerni, és aztán megnézzük a környezet szempontjából is.
Ez nagyon jó, hogy önmaga iránt nem tud elég empátiát biztosítani, én ezt a szót szoktam itt használni, és ezt macska körömben szeretném tenni, és nem szeretném, hogy valakinek így ragadjon be, de mégis elég jó az a szó, hogy önzőség. Tehát tudok-e elég önző lenni ahhoz, hogy én jól érezzem magam a bőrömben? És ez nem az a fajta önzőség, amikor mindenki mást ignorálok az életemen kívül, és egy egóból csak az a jó, ami nekem jó, hanem van-e az életemnek olyan része, ami rólam szól, ami nekem jó, és akkor itt igen lehet a tevékenységekről beszélni, hogy az önmagáért való jó tevékenység, szoktam-e csak azért csinálni valamit, hogy jó legyen, hogy önmagáért legyen jó, mint a gyerekeknél például a játék, hanem hogyha tovább megyünk ebből a szempontból, akkor általában az életemet tudom-e úgy élni, hogy közben jól érzem magam benne. És ez egy nagyon fontos dolog. És akkor az alap, ami...
Én jövök is, akkor kezdem én, jó? És akkor aztán majd kitérünk. Ugye először is ahhoz, tehát fogalmazzuk meg azt, mi kell ahhoz, hogy párkapcsolatban éljek. Tehát bármilyen kapcsolatban éljek. Döntsek arról, hogy én valakivel együtt leszek. Ez valamit feltételez.
Hát ugye az egész az úgy kezdődik, mert ezt nem hagyhatjuk ki, hogy amikor megszületek, és vagyok én egy picike kis önmagát ellátni nem képes lény, akkor az elsődleges kapcsolódási pontom, ami az elsődleges gondozóval van, és akkor ez itt nyilván az édesanyja jó esetben, de van olyan, hogy az édesapa, vagy hát rossz esetben pedig akármilyen olyan ember, aki tényleg velem foglalkozik, de csak velem. Az, hogy ott mi történik kettőnk között, az egy meghatározó alapja annak, hogy aztán én hogy fogok tudni kapcsolódni bárkihez, és akkor itt kezdődik a szocializáció, ami jó esetben a családban kezdődik, tehát az elsődleges szocializációs ágens vagy terület az a család. És akkor itt először anyu, aztán anyu és apu, aztán van egy nagyon jó Bronfenbrennernek, van egy nagyon jó modellje, ami ezt mutatja annak, az a neve, hogy hagymahéj modell, és tényleg úgy néz ki, mint hogyha keresztbe ketté vágsz egy hagymát, és látod a rétegeket, vagy mint a fatörzs, ugye? Hogy te vagy középen, és akkor először csak az anyu az elsődleges réteg, uh-huh. aztán eljön apu, aztán a nagymama, a nagypapa, nem, és akkor a végén jön a BKV ellenőr, most hülyén hangzik, de hogy érted.
Értem, és ez milyen érdekes, hogy aztán később, amikor felnőtt korban elmegyünk pszichoterápiába vagy segítőhöz, akkor pontosan a hagymahéj előkerül, és elkezdjük lebontogatni, csak kívülről befelé, igen, mint a hagymahéjakat, hogy hol mi történt, mi miért felelős, mi miatt alakult ki, mi minek köszönhető.
Igen, és a kérdésedre válaszként ennek alapján azt tudom mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember kapcsolatba bárkivel először kapcsolatba tudjon lenni, hát mindenképpen a kölcsönösség. Uh-huh. Nyilván abban van különbség az emberek között, hogy ki az, aki jobban nyitott erre, több barátja van, jobban szeret, nem tudom, olyan helyen lenni, ahol sok ember van, ugye ez az extroverzió, és vannak az introvertáltabb emberek, akik inkább egy-egy barát, vagy egy-egy minőségi kapcsolat, ők nem annyira nyitottak, nem annyira közvetlenek, ebben vannak különbségek köztünk. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az extroverzió és az introverzió az egy dimenziónak a két vége. És akkor minket úgy kell elképzelni, mint egy csúszkát, ami ezen belül tudunk mi csúszkálni. Én is érzem magamon például, hogy egyre idősebb leszek, egyre introvertáltabb leszek, pedig aztán én abszolút extrovertált voltam eddig. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. És az, hogy én ebben a minőségemben hogy működöm, tehát hogy extrovertáltabb vagyok, vagy introvertáltabb, az megint csak meghatározza azt, hogy egyébként én hogy barátkozom, kikkel barátkozom, hányféle ember fér ebbe bele, vagy inkább csak azok férnek bele, akik engem megértenek, vagy például én szeretem azokat a barátaimat, vagy kapcsolataimat, aki mást gondol az életről, mint én, mert én nagyon szeretek vitatkozni, jó értelemben vitatkozni, ez egy nagyon nehéz kérdés. És például az egy nagyon érdekes dolog, hogy ilyenkor én ki tudok állni az érveim mellett, vagy nem tudok, vagy ki tudom mondani, hogy igen, értem, amit mondasz, de nem értek vele egyet. Tudok-e
hát, vagy konfrontálódni? Mondjuk tudsz-e elkezdeni más nézőpontba helyezkedni, igen. És akkor rájössz, hogy ó, hogyha innen nézem, és azt figyelem, amit ő mond, akkor még ezzel azonosulni is tudok, ez uh-huh. egy érdekes dolog.
Mert hogyha mi párkapcsolatról beszélünk, akkor annak mindenképpen ez az eleje, hogy egyáltalán én a világban a társkapcsolatokban hogy tudok működni. Ez egy nagyon fontos dolog.
De mindenképp egy döntés. Tehát, hogy úgy döntök, persze, hogy abszolút, akkor valakivel igen. kapcsolatok, ennek megvannak a határa. Uh-huh. Na, legtöbbször azért nem úgy megyünk párkapcsolatokba, hogy ezt elmondjuk, kimondjuk, elkezdjük leírni, nem tudom, hanem visz. Vissza a hív, vissza a szerelem, uh-huh. a kémia, a minden is. Uh-huh. És aztán mégiscsak eljutunk sokszor odáig, vagy hogyha körülnézünk magunk körül, akkor kiderül az, hogy vannak olyan kapcsolódások, amelyben benne marad az ember akkor is, ha az nem jó. És itt is szerintem egy picit meg kell állni, mert hogy mondjuk nem lehet egy kapcsolat mindig jó, ezt is tudjuk.
Abszolút.
Tehát ennek vannak abszolút szakaszai, csak szerintem az, hogy valami nem jó, és azon együtt átvergődünk, és az hoz valamit, az nem egyenlő azzal, mint hogy egy lineáris vonal szerint éljük az életet, és vagyunk valamiben, ami nem jó.
Vagy egyre rosszabb.
Vagy egyre rosszabb, és vagy egyikünknek se, vagy mindkettőnknek, az ugyanaz, vagy valakinek a kettő közül.
Ez azért jó, amit mondasz, hogy nem lehet mindig jó egy párkapcsolat, mert hogyha most csak hát engem kizárt. Nézünk, csak magamat így a világban, én sem érzem mindig jól magam, tehát vannak az embernek rosszabb napjai, vannak jobb napjai, vannak erőteljesebb érzelmei, kevésbé erőteljesebbek, és ez talán pont úgy, mint az előbb az extroverzió, introverzió, hajlamosak vagyunk szélsőségben gondolkodni. Ha nekem ma rossz napom van, holnap is rossz lesz. Nagyon végletesek tudunk lenni egyébként, fekete-fehér gondolkodásnak hívják ezt. Erre nagyon sokan rá tudunk mozdulni olyan szempontból, hogy nagyon megijedünk akkor, hogyha valami nem úgy van, ahogy én ezt elképzeltem. Tehát mondjuk holnap lesz valami jó program, de én mondjuk nem tudom magam kialudni ma este, és ettől nekem holnap nincs annyira jó kedvem, akkor ott nagyon meg tudok rekedni, hogy hát itt egy tök jó program, én meg nem tudom jól érezni magam, mi bajom van? Semmi. előfordul az ilyesmi. Nyilván ismétlődés jellegűen, hogyha ez nagyon sokszor előfordul, akkor érdemes odafigyelni, hogy fú, valami nem stimmel. Tehát az önreflexió fontos. De valóban a párkapcsolatban is. Tehát azért, mert nekünk van három vagy négy olyan napunk, amikor hát nem találjuk a hangot egymással, vagy nem tudok elég empatikus lenni, nem tudom elfogadni azt, hogy te most fáradt vagy, mert mondjuk nekem is van egy csomó bajom. Azt tudni kell, hogy a párkapcsolati, tehát maga a párkapcsolat az egy dinamikus dolog. És mindenképpen hatással vagyunk egymással. De az, hogy ezen belül mennyire tudjuk azt elhatárolni, vagy önmagunkat elhatárolni abból a szempontból, hogy ami az én dolgom, ami a te dolgod, az meg a te dolgod. Tehát a határainkat mennyire tudjuk ebben a párkapcsolatban megtalálni, az egy nagyon fontos része szerintem annak, hogy inkább kiegyensúlyozott legyen a párkapcsolat, mint borulékony.
Én szerintem, tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk pár nap nem működik. Uh-huh. Lehetnek olyan élethelyzetek, amiket egészen máshogy gondoljuk a megoldását. De ugye a régiek, a nagy öregeink mindig azt mondják, hogy meg kell oldani mindent. Aztán erre különböző receptek vannak. Van, aki szerint volt ez ugye a kötény alásöprés, volt ez a nem is szólalok meg, mindegy, ezeknek azért már rég letűnt az ideje szerintem. De amikor én arra gondolok, amikor ezek sem működnek, vagy ezekben valaki nem mer kiállni, kilépni a maga gondolatával, igazával, a maga önzőségével, a maga határaival. Ez minek köszönhető?
Ez azért nagyon fontos, amit most kérdezel, mert az, hogyha hosszú távon nem működik, tehát nem az van, hogy köszönöm, tényleg van egy, ez, amit mondtál, hogy hogy lehet megoldani konfliktusokat. Valóban a régi idők, de vannak különböző konfliktus kezelési tesztek, amik nagyon jól tudják magyarázni azt, hogy átlagban ötféleképpen tudunk kezelni egy konfliktust. Nyilván ne legyünk szélsőségesek, nagyon sok verziója létezik ennek, de valóban azért ötféleképpen, és egyébként vannak olyan konfliktus helyzetek, ahol jobb az, hogyha kilépek. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy konfliktust a fajtájától vagy a minőségétől függően lehet nagyon sokféleképpen kezelni. És amikor valaki megcsinál egy ilyen konfliktus kezelési tesztet, akkor nagyon érdekes, kijön egy sorrend ebből az öt lehetőségből, és az öt lehetőségből arra kapunk útmutatást, hogy ő nagyjából automatikusan melyiket választja első körben. Tehát, hogy amikor nem kezdi el értékelni a helyzetet, hanem csak konfliktus van, és én akkor beleállok, nem állok bele. Nagyon fontos az, amit mondtál, a megoldás. Nagyon sokszor látom azt, és nem kell párkapcsolatig elmenni, hanem elég, hogyha bemész egy, nem tudom, ABC áruházba, vagy nem tudom, egy ügyfélszolgálaton próbálsz megoldani valamit. Nekem, én abszolút megoldás központú vagyok. Tehát én nekem nagyon sokszor egyáltalán nem érdekel az előzmény, hanem csak ott állok, és azt mondom, hogy oldjuk meg. Most hétvégén voltam egy ilyen helyzetben, egy konténert rendeltem, soha az életemben nem rendeltem konténert, nem tudom, hogy mekkora egy konténer, nem tudom, hogy hova tudják lerakni, vagy hova nem, és egy olyan helyre rendeltem a konténert, egy olyan házhoz, amit nem is ismerek. Ez az unokatestvéremnek van a lakása ott, de ő német, nem beszél magyarul, ezért én intézek helyette ilyen dolgokat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy számtalan probléma merült föl, sokkal több probléma merült föl, mint ami azt mutatta volna, hogy ez egy megoldható helyzet. Ott álltunk, a konténeres autó ott volt, az unokatestvérem állt így, nézett rám, mert nem értett egy szót se, és ott állt két segítő, akik meg szintén nem tudtak ebben, már akik cipelni Bilagos. Segítettek. És én álltam ott, a konténerről mondta a srác, hogy hát ő nem tudja, akkor hova rakja le a konténert, és az a helyzet, hogy én csak az utcán láttam helyet erre. Az volt a legideálisabb hely, tehát nem tudtuk bevinni a kertbe, mert nagyon keskeny volt az út, és nem fér be az autó. De én ezt akkor még nem tudtam, mert nyilván nem mértem fel a terepet, meg hát nincs ilyen szemem. A lényeg, hogy ezt leraktuk az utcán, ezt a konténert. A srác mondta, hogy meg fognak büntetni, mert hogy ez valami terület, nem tudom, mi kell hozzá, oké. Mondtam, hogy jó, az van, hogy most azzal tudok foglalkozni, hogy ez a konténer itt legyen, és amit mi be akarunk pakolni, bepakolunk. Én mellé parkolok az autómmal, ez egy borzasztóan széles út volt. Tehát, hogy a babakocsitól kezdve a kerekesszéke mindenki elfért, mert ez egy elképesztően széles út volt. Én mellé parkoltam.
Csak nem ez a kérdés Magyarországon, hanem az, hogy mi kell, miért és hogyan lehet olyan szabályokat hozni, amikkel nem lehet élni.
És az a helyzet, hogy azért álltam mellé az autóban, hogy lássa az a valaki, aki mondjuk jön megbüntetni, mert abszolút benne volt a pakliba, hogy jön megbüntetni. Mondtam, hogy jó, megbüntetnek, majd én kifizetem. Hogy lássa, hogy én ott vagyok, tehát, hogy mászkálok, szóval, hogy el tud kapni. Nem akartam elsunyogni. Tehát, hogy tudtam, hogy hibáztam. Én vállalom a felelősséget. És akkor nyilvánóval leraktuk, ott fölötte volt két ablak, ahol két ember kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy nem áll szombaton, itt ilyen hangosan dobáljuk bele a konténerbe a dolgokat. És a nő ebből a párból üvöltött, de meg se várta, hogy mondjak valamit, vagy elnézést kérjek, vagy alázatos legyek, vagy bármi, üvöltött. De én csak azt tudtam csinálni, hogy nem üvöltök vissza, mert akkor ő kihívja a rendőrséget, persze, a nem tudom, a belügyminisztériumot, bárkit. Én még így álltam, néztem, és azt mondtam, hogy elnézést kérek, tényleg szombat van, és 3 óra múlva abba hagyjuk. Nem lehetett vele beszélni, teljesen elborult. Az érzelmek, arra szeretnék kiukadni, hogy milyen érzelmi állapotban vagy, az nagyon meghatározza, hogy egy konfliktus, hogy akarsz kezelni. Azt gondolom, hogy ez a nő nem akarta kezelni a konfliktust, nem a megoldást kereste.
Persze.
Elment, mert már nagyon lila volt a feje addigra, és én abszolút alázatos voltam, és abszolút értettem a problémáját, és ezt kommunikáltam is, és ott maradt a férje. Aki nem borult, ugye, a férfiak meg a nők között egyébként van különbség ebből a szempontból, és én vele tudtam megbeszélni azt, hogy ne haragudjon, annyira sajnálom, és soha többet ilyet nem csinálunk, és egy hónap múlva megint kell konténert rendelnünk, mert nem volt elég ez. De most már kinéztem, hogy hova vagy mi, és akkor mondtam neki, hogy bármi tett, hogyha gondolják, akkor hozok egy csokor virágot, vagy én nem tudom, bármit. A lényeg, hogy mire koncentrálsz egy ilyen helyzetben? Arra, hogy megold, vagy arra, hogy elakadj?
Abszolút, hát az egész élet erről szól.
Igen, de...
Minden nap, minden pillanat van választásod. Abban mindig van választásod, hogy te hogy érezd magad. Mert igen, persze van egy csomó dolog, ami rajtunk kívül áll, de az, hogy hogy reagálsz, ez mindig a saját döntésed.
És az, hogy hogy reagálsz egy ilyen helyzetben, abban is van választásod, hogy ezt a helyzetet te egy, nem tudom, egy ilyen megfejtendő projektnek tartsd, egy kihívásnak tartsd azt, hogy a konténerrel most mi lesz, vagy teljesen mindegy, a barátommal összevesztem-e valamin. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit na, gyere, oldjuk meg, mert ez egy tök izgalmas dolog, ebből is tanulunk, és többek leszünk, és legközelebb jobban tudjuk kezelni, vagy azt mondjuk, hogy itt van egy probléma, és ezt nem lehet megoldani. Tehát ebben is van döntésünk. Ha át tudjuk keretezni a problémát egy megoldandó rejtének, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy kihívást látunk benne, és meg akarjuk oldani.
Oké, de az, hogy nem tudunk megoldást találni mondjuk a kapcsolatban, az, hogy nem tudunk opciókat felsorolni, hogy mi is az, ami megoldás lehetne, az nekem azt is magában hordozza, hogy nem tudjuk megfogalmazni a saját szükségleteinket.
Ez egy nagyon fontos dolog. Sőt,
érted? Mert hogyha van egy helyzet, persze, és akkor azt mondom, hogy megoldás számomra az, hogyha ezt így és így és így kezeljük, ebbe én ezt teszem, te azt teszed. Aztán az is megoldás, hogy én így, nekem a lényeg az, hogy...
Igen.
És aztán a másik is mondhat még mellé 3 dolgot, de azt le kell tennem, hogy nekem mi a lényeg.
Igen, de ehhez nekem vállalni kell a felelősséget azért, mert lehet, hogy én most egy olyan dolgot fogok neked mondani, ami nekem fontos, de meg emiatt kiröhögsz, de nekem az akkor is fontos.
De akkor is ki kell mondani. Tehát érted, ki lehet, hogy, ez, mondani? Lehet, hogy ennek az asszonynak az lett volna fontos, hogy ő szombat délután aludjon 3
igen,
órát.
Igen.
És hogyha te ezt nem hagyod a konténerpakolásoddal, még akkor is, hogy egyébként itt jegyzem meg, hogy szombaton is van X idő, amíg ezeket lehet csinálni.
Tehát ez mutatott meg engem is ebben a helyzetben.
Persze, hát benne, nyilvánvalóan, mert ha nem vagy
de
benne,
nyilván szólhattunk volna előre, és akkor ők elköltöznek.
Persze, mindent is lehet, igen, de érted, tehát, hogy az a kérdés, ő nem megfogalmazta a maga szükségletét, igen, hanem jött a belügyminisztérium.
Meg, hogy ezt nem. Igen, ez azért nagyon jó, amit mondasz példa, mert hogyha ő azt mondja nekem, hogy figyeljen ide, itt van a kis unokám, és déltől 2-ig van az altatási
akkor
idő.
Lehet, hogy te ezt
akkor azt mondom, hogy jó, akkor elmegyünk addig ebédelni, és visszajövünk 4-től pakolni.
De
igen,
így nem
pontosan
nem
ez a lényeg.
Nem tudsz leülni, beszélgetni. Egyébként én azért szoktam most már azt csinálni, hogy egy ilyen helyzetbe bármi nehéz, és azt kérdezem, hogy
te mit szeretnél?
Hát, hogy hogyan tudunk neked segíteni? Tehát mi az,
ez egy nagyon jó dolog, igen. A másik meg az, ami szintén a szükségletek megfogalmazásával van összefüggésben, hogyha van egy problémám a másikkal, és én elmondom azt, hogy mi a problémám, én mindig azt mondom a klienseknek, hogy rendben van, meg tudom fogalmazni azt, hogy nekem ez nem jó. De tudjak megfogalmazni 4-5 alternatívát, hogy szerintem mivel lehetne tovább lépni. Tehát, hogy nekem milyen ötleteim vannak, mert hogyha én oda megyek hozzád, és azt mondom neked, hogy Marian, figyelj, nekem ez tökre nem jó, és már megint, és elkezdek így fröcsögni, akkor igazából téged egy olyan helyzetbe hozlak, hogy te érted azt, hogy nekem nem jó, de nem tudod, hogy mit akarok. És itt fontos a szükséglet. Ha én azt mondom, hogy négyféle dolgot tudok, szerinted ezek közül neked valamelyik megfelelhetne? Akkor már azzal, hogy az én szükségleteimet megfogalmaztam, mondjuk többet is, ezzel alád tudok segíteni, és nem támadásnak veszed ezt a dolgot, hanem inkább kompromisszumnak, mert érzed, hogy nekem vannak ötleteim arra, hogy hogy lehet ezt megoldani, és nem az van, hogy tőled várom csak a segítséget, úgyhogy közben szapullak.
Oké, de még mindig, tehát mi nagyon jól elbeszélgetünk folyamatosan arról, hogy mit, hogy kellene,
igen,
de még mindig nem jutottunk el oda, hogy abból, amikor erre valaki nem képes, annak mi a gyökere? Vagy mi lehet a gyökere? Most nyilván nem tudott te sem, gondolom, ez személyre szabott mindenki.
Igen.
De honnan indul?
Szerintem nagyon fontos az az, hogy az érzelmeinkkel hogy állunk. Tehát egy ilyen konfliktus helyzetben egy feszültség leszúr rá mindenkin, és az érdemes talán ilyenkor, például van az a konfliktus, nem megoldás, de inkább erodázás, hogy figyelj, adjunk le egyet, és holnap beszéljük meg.
Egyébként ez egy olyan nagyon jó dolog.
Ez egy nagyon jó dolog azért, mert amikor én egy ilyen helyzetbe kerülök, biztos, hogy érzelmi hatás alá kerülök. Most ez mindegy, hogy megbántottnak érzem magam, vagy haragosnak érzem magam. A lényeg, hogy amikor egy ilyen nyomott érzelmi állapotba kerülök, hogy a nyomottat, azt úgy értem, hogy borzasztó sok érzelem megmozdul bennem arra vonatkozólag, hogy a hölgy azt mondja, hogy azonnal takarodjak el a konténeremmel együtt. Megbántott, mert nem úgy beszél velem, ahogy én azt szeretném. Van egy bűntudatom, mert tudom, hogy nem szóltam előre. Zavarodott is vagyok, meg tehetetlen is, mert a konténeres autó már elment. Tehát, hogy borzasztó sok érzelmi hatás alá kerülök. És amikor az ember érzelmi hatás alatt van, akkor máshogy gondolkozik, mint amikor nincs. Nincs olyan, hogy nem vagyunk érzelmi hatás alatt, tehát ez nagyon ritka, de úgy talán, hogy semleges vagy kiegyensúlyozottabb. Azért jó, az aludjunk rá egyet, nem a konténeres helyzetben, de egyébként sokszor megoldás, mert ezeket az érzelmeimet van lehetőségem helyre tenni, és pontosan megfogalmazni, hogy nekem ebben a helyzetben mi a problémám, és hogy. Tehát ha azt kérdezed, hogy hogy lehetne előrébb lépni, akkor én azt gondolom, hogy érdemes leülni, és végig gondolni, hogy én most mit is érzek, és miért.
Tehát, hogy egy ilyen önreflexiót csinálni, és a burjánzó feszültséget azt nem tovább engedni.
Igen, mert az is lehet, hogy ez az érzelem, ami bennem van, az nem miattad van bennem, hanem ez belőlem jön, mert gyerekkoromban velem mindig ezt csinálták, és akkor vissza elkezdjük lemondani a
hagymahéjakat. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Rita tanácsadó szak pszichológussal, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Már is itt vagyunk, és folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus. És hát én úgy szűkítettem a témát, hogy azt mondtam, arról szeretnék beszélgetni, hogy miért van az, vagy mi történik akkor, amikor valaki benne marad egy kapcsolatban, amely kapcsolatban nem érzi jól magát tartósan és hosszan. És természetesen nyilván nem fogjuk tudni ezt megmondani, hogy miért történik ez, hiszen valószínűleg helyzete válogatja, személyisége, személyre szabottsága van a dolognak. De az biztos, hogy a segítségeddel eljutottunk odáig, hogy az az ember, aki valamilyen módon áldozatává válik egy kapcsolatnak, ott a saját érzelmeinek a kezelése feltehetően nehézkes az, hogy képviselje magát, hogy kiálljon önmagáért, hogy ő a szükségleteit saját magának is elmondja. Ez lehet tovább menni, mert ennek meg lehet keresni a felelőseit bizonyos helyzetben a gyerekkorban, a felmenők között, a különböző helyzetekben. Tehát igazából itt nem felelőst keresünk, hanem sokkal inkább abban próbálunk meg eligazodni, meg valamilyen módon hátha valakinek lámpást gyújtani, aki mondjuk érzékeli magán, hogy nem a legboldogabb az élete, hogy mi az, amit ő tehet önmagáért. Uh-huh. Tehát ő hogyan indulhat el befelé.
Hogy oldhatja meg a problémát.
Igen, hogy oldhatja meg a problémát, hogyan indul. Mert egyébként annál felszabadítóbb szerintem nincs, mint amikor egy helyzetben te felismered, hogy ez a kezedben van.
Pontosan.
Tehát a megoldás kulcsa a kezedben van. Most ezekben a helyzetekben azért többnyire nincs ott a megoldás kulcsa, ezért is lesz áldozat abból a valakiből, hiszen nem tudja megoldani maga. Bekapcsolható a környezet. Tehát, hogyha a környezet, az őt körülvevő, őt szerető emberek realizálják az ő boldogtalanságát, nehézségét, és ezt kiterjeszthetjük akár egyébként munkahelyre is. Tehát bármilyen olyan helyzetet persze. A környezet felismer, amelyben az említett ember nincs jól, mit tehet? Hogyan tudja érzékenyíteni, finoman rávilágítani? Megmutatni, hogy segíthet magam.
Azt hiszem, hogy ennek van még, bocs, hogy még egy picit visszanyúlok ahhoz a valaki,
hát
aki ebben a helyzetben
van. Hát szerintem te vagy a pszichológus, úgyhogy oda nyúlsz, ha akarsz, hogy én csak tapogatózom.
Azért borzasztó nehéz, mert hogy mindig hát, szokták azt mondani, hogy hát nem szenved eléggé még az a valaki, aki ebben
ezt a
helyzetben van.
Ezt a szenvedésnyomást, ezt ismerjük.
És hogy ő azért nem akar segítséget kérni, és valóban nagyon sokszor ez van.
De nem tudatos.
Persze, de kívülről nagyon sokszor az van, hogy te, mert mondjuk ő egy 10-es skálán a te gondolataid szerint a 8-ason jár szenvedésben, de te már a 3-asnál megőrültél volna. Szóval nem tudom, hogy érted, de hogy ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy én mennyire szenvedek, és mivel tudom megmagyarázni magamnak azt, hogy még nem szenvedek eléggé. Ezt nem tudom, hogy érted-e.
Én teljesen értem, de én például engem a hidegrázattól, amikor egy problémám van, és arra valaki azt mondja, hogy én biztosan nem ezt csinálnám, vagy nem. Mert egyrészt ez nem segít, tehát
nem,
ez ugye egyik oldalról ez egy minősítés. Másik oldalról meg épp azt mondtál, hogy mit nem. Tehát, hogy nem ugyanazok a dolgok. Egyébként én pont a múlt héten kerültem bele egy ilyen helyzetbe, hogy barátokkal egy nehéz szituációról beszélgettünk, egy harmadik embert ért nehéz szituációról, és kiderült, hogy ahányan vagyunk, mindenkinek más gombját nyomja be az
abszolút.
A sztori. Tehát mindenkinek más a zavaró benne. Mm. És akkor ez például gyönyörűen rávilágít egy értelmes beszélgetésnél, hogy ja, hát azért, mert ami neked belefér, nekem nem biztos,
pontosan.
Hogy belefér, amikor ami neked odáig belefér, nekem már itt kiüti a biztosítékot. Tehát, hogy nem ez a lényeg szerintem, hogy én kívülről megmondjam, uh-huh. hanem hogy kívülről azt mondjam meg, hogy láthatóan te nem vagy jól.
Igen, csak itt azért hoztam ezt be a képben, mert hogy itt az van, hogy nem... Tehát, hogy mikor a legjobb ebbe belenyúlni, vagy mikor tudsz belenyúlni.
Hát, ja, értem.
Vagy a másik hol tart ezzel kapcsolatban.
Mert én ugye azt kérdeztem, hogy mit tehet. Egyáltalán tehet-e valamit? Nem is biztos, hogy tehet.
Igen, de az a kérdés, hogy mikor? Megint, bocs.
Jó, mikor.
Tehát, hogy egyszerűen van az a helyzet, amikor valaki életveszélyes helyzetbe kerül egy ilyen helyzetben. Mm-hmm. Uh-huh. És akkor nem mit tehetsz, akkor kötelességet tenni.
Ez így van.
Tehát nekem viszont szakemberként abszolút...
Viszont akkor arról nem diskurálunk.
Nem diskurálunk, akkor azt megcsináljuk. Igen. Így van, szóval, hogy ez azért mondom, hogy nem mindegy, hogy hol tart.
Értem.
Ami a legnehezebb ebben, hogyha valaki egy olyan kapcsolatban van, ami mondjuk bántalmazó kapcsolat, akkor az ő legtörékenyebb része, vagy a legtörékenyebb dolog vészel, vagy törődik meg a bizalom. Mert ugye ő egy párkapcsolatban van valakivel, és amikor már szenved ebben a dologban, akkor igazából ő azt érzi, hogy nem bízhat a másikban. Hogy egyedül maradt ebben a helyzetben, amikor neki realizálódik az, hogy neki ez egyébként nem jó, amiben van. Tehetetlennek érzi magát, mert az az ember, akire ő számított, ugye aki a párja, rá nem számíthat. Na most viszont innentől kezdve, hogy ez megtört ez az egész történet, ez egy picit olyan, mint a világba vetett hitem.
Abszolút, tehát ez innentől veszélyes hely a világ.
Ne, így van, tehát ez azt jelenti, hogy én senkiben nem bízom. Tehát te, aki kívülállóként próbálsz segíteni, neked a legnehezebb dolgod az ő bizalmát elnyerni. Hogy bízom benned. És ez szerintem ez az a pont, ami egy ilyen penge él. Hogyha ezt sikerül átbillenteni, és ő elkezd benned bízni, akkor nem mondom, hogy nyert ügyed van, de akkor talán már tudsz segíteni.
Oké, és hogyan?
Hát ezt most akkor tudnánk, hogyha lenne egy konkrét esetünk, tehát attól függ, hogy... Mert hogy nem... Nyilván a cél az az lenne, hogy segítsünk neki.
Ilyenekre gondolok, hogy mondjuk szembesítést, tudod, hogy finoman elmondani, példákat adni, hogy mit lehet csinálni. Tehát mindenképp a kommunikáció, gondolom, vagy a kommunikációs eszközökkel, vagy kérdésekkel.
Azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert hogy most mi arról beszélünk, hogy ő benne van egy olyan helyzetben, ami már régóta tart. Mert azért egy ilyen bántalmazó, oké, nyilván lehet az, hogy ő egyből egy bántalmazó kapcsolatba kerül bele, de azért ezek úgy szoktak történni, ezek a bántalmazó kapcsolatok, hogy először ez nem bántalmazó.
Hát hogy ne, persze, senki nem úgy megy bele, ezt mindig mondom. Ezt nem úgy kell, nem úgy kell elképzelni, hogy az első randinál csattan egy pofon, és azt mondom, hogy hú, ezt akarom. Sőt,
és éppen ez a sőt. Baj, hogy, és akkor itt talán a kognitív diszonanciát behoznám, mert ez egy nagyon érdekes jelenség. Tehát, hogy az történik, hogy ő benne van egy bántalmazó kapcsolatban, ami szépen fokozatosan lesz bántalmazó. Nagyon rosszul hangzik ez a szó itt, hogy szépen. De hogy fokozatosan csúszik ő bele. Na most, amikor azt kérdezed, hogy szembesítsem el, vagy hozzak-e példát a saját életemből, hogy nézd, hát ez ugyanolyan, mint amikor én voltam valamiben, akkor te azzal is szembesíted őt, hogy ő évek óta ebben van benne.
Igen.
És amikor ezzel szembesíted, akkor ő azzal szembesíted, hogy normális vagyok én.
Igen.
Évek óta ebben. Tehát igazából, bocsánat, rosszul hangzik, de hogy a saját butaságával, vagy hibájával, vagy érted? Tehát, hogy olyan nincs, hogy egy ember ilyen helyzetben azt, vagy nagyon ritka az, hogy az ember azt mondja, hogy én egyáltalán nem tehetek arról, hogy ide kerültem.
Ja, én szerintem egyébként ebben van felszabadítás. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy igen, tudom. Csak amikor okay. észrevettem, akkor már nem tudok mit tenni, mert egyébként benne van a megfelelési kényszerem, benne van a nem tudom.
Na jó, de hát ehhez már egy nagyon jó önismeret kell, és persze.
És onnantól ez már felszabadító.
Persze, onnantól felszabadító, beszélni. De az a pont, amikor te szembesíted azzal, hogy ő évek óta benne van egy olyan helyzetben, ami neki nem jó, és amikor ő erre rájön, akkor végig gondolja azt, hogy de én miért voltam ebben eddig évek? Ilyen hülye vagyok.
Hát ez egy magadba vetett hitnek.
Oké, csak akkor viszont is. Neked ezzel is szembesülnöd kell. És azt gondolom, itt a kognitív diszonancia, mert az ember azt mondja, hogy benne voltam évekig egy olyan helyzetben, ahol én senki nem voltam, de én ennél többet érdemlek. Hogy lehet az, hogy én benne vagyok egy ilyen helyzetben? Ilyen hülye vagyok? Nem. Én tudom magamról, hogy nem vagyok hülye, ennek van valami oka, hogy én ebben benne voltam. Például meg akarom változtatni a másikat, például segíteni akarok a másikon, annak árán is, hogy én közben egy ilyen helyzetben vagyok. Nem tudom, hogy érted-e.
Értem.
Megpróbálok magyarázatot találni arra, hogy teljesen egyértelműen butaság egy ilyen helyzetben benne marad, de én mégis benne rakottam évek óta. Ennek oka kell, hogy legyen.
Így van, de ettől a szembesítéstől meg akarjuk óvni?
Nem, csak mert az a kérdés, hogy mikor...
Nincs önismeret...
Fájdalom nélkül.
Hát meg falba vert fej nélkül.
Persze,
szerintem.
Hogy nincs, csak hát... ennek a pillanatát nagyon el kell találni, mert ha rosszkor találod el a pillanatot, tehát mondjuk ő még nem tartott, hogy azt tudja mondani, hogy fia igazad van, tiszta hülye vagyok, hanem még azon az oldalon áll, hogy nekem be kell bizonyítanom, hogy ennek oka van, hogy én itt vagyok, akkor a te szembesítésedet ő ki fogja magyarázni, és azt fogja mondani, hogy nem, te ezt rosszul látod kívülről. Én azért vagyok ebben.
Akkor megpróbáltam, nem?
Igen.
Hát azért van az a pont, ahonnan, hát akkor ezt megpróbáltam.
Igen.
És majd lehet, hogy egyszer
én is ezt gondolom,
múlva,
hogy ez így, igen.
Azért ilyen tapasztalatom nekem is van, hogy jé, ezt már nekem valaki évekkel ezelőtt mondta, csak én akkor nem értettem.
Igen, próbálkozni tényleg érdemes, és az, aki próbálkozik, annak is tudnia kell azt, hogy nem biztos, hogy egyből sikerre
ja,
vezet
persze,
az ő próbálkozása.
Persze, ugye, tehát az nem kell átkerülni abba az erőszakos szerepbe, hogy akkor majd most én mondom meg, hogy mit csinálsz.
Én azt gondolom, hogy a legjobb, ami ilyenkor történhet valakivel, hogy ez a bizalmon túl, hogy egy olyan ember, mondjuk te azt mondod, hogy na, akkor én most itt maradok emellett az ember mellett, és végigvárom. Azt szoktuk mondani például a szenvedélybetegeknek, amikor még nem értek el odáig, hogy ők szenvedélybetegek, ők is egy ilyen helyzetben vannak csak saját magukkal, és ez is egy lassú folyamat, nem minden esetben, de van, amikor igen, hogy én ott állok mellette, és én igyekszem neki egy pillér lenni, de én nem próbálkozom mindig, hanem csak próbálom őt arról biztosítani, hogy bármikor utánam nyúlhat.
Így van.
De
a biztonságos kicsekkolás lehetőség.
Pontosan, tehát hogy én ott vagyok. De ehhez borzasztóan nehéz az, hogy te tudd magad...
függetlenítani.
Igen, az érzelmeittől, mert ez borzasztó nehéz végignézni, igen, pláne, hogyha valakit szeretsz. Szóval igazából valahogy egy olyan határt kell megtalálni, hogy ott tudsz mellette picit olyan, mint egy ápolónő. Akinek nem szabad belemenni az érzelmi helyzetekbe, de mindig ott kell lenni, hogyha egy sebet át kell kötözni.
Igen, igen, ez egy nagyon érdekes felismerés és állapot, de igen, ilyenkor szokott az lenni, hogy ne haragudj, én nem nézem végig, hogy tönkreteszed magad, pá, hello.
És ezt is szoktuk mondani.
És ez persze.
És ez egy nagyon jó mondat, például a szenvedélybetegeknél, de mondom, itt is lehet ezt használni, tényleg, csak ugye én ezzel dolgozom, ezért, de... hogy én nagyon szeretlek téged, úgy, ahogy vagy.
De azt nem szeretem, amit csinálsz.
Így van. Mm-hmm. És ez egy nagyon
eleget
jó
jártál már ide ahhoz, hogy ezt tudjam, ezt a
mondatot. Igen, igen. Mert ez egy nagyon fontos mondat. Mert itt az, hogyha én hülyeséget csinálok, és én ott állok benne egy ilyen helyzetben, és hogy lehet az, hogy én hülye vagyok, mégis benne vagyok, és nem bízom már abban a valakiben, már magamban sem bízom, ugye ez egy borzasztóan ilyen érzelmi, ez borzasztó rossz érzelmi helyzet. Tehát, hogy itt szinte már elbizonytalanodom abban is, hogy én szerethető vagyok, mert így bánnak velem, mert nem szeretnek, de én akkor szeretem-e magam, ha nem tudok ebből kilépni? És ha te ott állsz mellettem, és azt mondod, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy, csak azt nem szeretem, amit most éppen csinálsz, azért az egy olyan jó mondat, hogy lehet, hogy engem mégis szeret valaki. Mm-hmm. És ez fontos.
Igen, igen, igen. Külön választjuk.
Külön kell választani így, hogy ne húzza magára. Mert aki egy ilyen helyzetben van, az biztos, hogy már egy csomó mindent magára rántott.
Na jó, tehát akkor magyarán a környezet nyilván felismeri, felismerheti, esetleg próbáljon jó kommunikációval beszélgetni, megtudni az okát, ha kell segíteni kilépni, de ha nem, akkor a biztos kicsekkolás és a jelenlét uh-huh. fenntartása, meg az érzelmekről való biztosítás, ez fontosabb, uh-huh. mint hogy dühünkbe azt mondjuk, hogy na jó, én kiszállok, mert én ezt nem bírom nézni. Egyébként tényleg nehéz nézni.
Igen, de gondolnám. Azt gondolom, hogy egy ilyen embernek is van segítség, mert igazából ha hozzátartozóként nézem, valakihez hozzátartozó, aki egyébként olyan helyzetben van, ugye el tud menni segítséget kérni, de hogy mi ott nem fogunk tudni arról beszélni, hogy a te barátnőd miért hajlandó ebben benne maradni, arról tudunk beszélni, hogy veled mi van ebben a helyzetben, igen. hogy tudsz megállni, hogy tudod magad megtartani, és hogy tud... Nagyon nehéz ez a kérdés is, mert ez a helyzet is lehet egy idő után olyan terhelő, hogy az ember azt mondja, hogy kész, nem bírom.
Biztos vagyok benne.
És itt meg ugye a te határaidra van szükség, hogy tudjuk
de
azt, hogy meddig
másik.
Tudsz. Igen, de hogy itt ugyanezek a határok vannak, ami... Szóval nehéz.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, most pedig a Pont Jókor véget ért, elköszönök, holnap 10 órakor jövök friss adással, vigyázzatok magatokra, sziasztok.
Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.